Jó napot kívánok! Az Égéstér mai műsorában az elegancia és az erő lesz a két témánk. A stúdióban Papp Tibi és Váj István Om, vagyis Palóc Pista, akik a Total Car Genfi kommandóját képviselik. Hamarosan csatlakozik hozzánk Bazsó Gábor és Nino Karotta egyben, aki még egy picit ebédelget. Ő a Total Car pályanapjáról fog mesélni. Én pedig, mint Winkler Robert, én csak annyit tudok az egészhez hozzátenni, hogy én sajnos nem tudtam elmenni a Total Car pályanapjára Dunaszerdahelyre, illetve Diós Patonyba.
Így. Diós Patony.
Dunaszerdahelyi Diós Patonyba, mert én Milánóban kellett, hogy megméressem magam, mint a méltán legendás napszemüveg blog tudósítója, ugyanis Milánóban van még most itt labzártakor a Mido nevű napszemüveg világkiállítás. És azt mindenképpen el szeretném mesélni előjáróban, hogy az após Mazda 6 2 literes benzinesével mentünk, és azóta is az élmény rabja vagyok. Tehát nemrég volt ugye nálunk egy nagy összehasonlító teszt. Mazda 6, Hyundai i40.
Avensis.
És
Insignia.
És Insignia. És aztán végül is hivatalosan is nyertem az Mazda 6, vagy csak azt szerette mindenki legjobban?
Azt szerette mindenki legjobban, amúgy utolsó lett, az egy 1.8-as volt.
De te még az előző 6-ossal voltál, azért az egy műszer volt.
Ez is műszer.
De az egy iszonyat jó autó tényleg.
Figyelj, annyira tökéletes volt, hogy egyfelől ugye Budapest-Milánó viszonylatban oda szúrtam a tempomatot a GPS szerinti 135-re, ami az óra szerint olyan 145-146 körüli tempót jelent, és így fogyasztott, azért voltak hegyes-völgyes részek is még a pósíkság előtt, így fogyasztott oda-vissza 7,6 litert, ami szerintem a méltányosnál lényegesen jobb, tök csendes volt, és úgy végig lehet ülni benne 9 órát, hogy ez valami elképesztő.
Igen, valahogy ezt
a nagy kocsi csodája.
Hát meg jó a végeltétel, meg az egy, ahogy Göbös doktor mondaná, egy precízen illesztett japán motor. Az egy nagyon jó kis műszer, főleg ez a 2 literes benzines.
Tehát minek dízel?
Én most megtértem.
Én most megtértem
a dízelhez.
Mi egy kicsit most más, hogy átértékeltük a modern dízelmotorokat, főleg a Renault-nak a 2 literes dízelmotorját, ugye, ami az 1.9 DCI-hez képest.
Nagyon kemény volt.
Egy minőségi ugrás.
Kezdhetem, Pista.
Mondd.
Taxival mentem egy dízel autóért, amivel Genfbe mentünk, és egy Laguna jelent meg a ház előtt, gondoltam, csak odaérünk valahogy, és mentünk a Soroksári úton, és egy idő után így, tök jó, olyan csend van. Kérdezem, hogy ez dízel egyáltalán ez a kocsi? Azt mondja, persze, 1.9 DCI. Azt mondja, pedig már le van szedve a zajvédő burkolat. Miért? Hát mert azt olyan bonyolult szerelni mindig. Mert miért? Hát ez már össze-vissza volt szerelve, ez az 1.9-es motor, ez nagyon nem jó, ezt nagyon nem szerette a taxis, és hát milyen vacak, 400 ezernél egy perccel többet se bír, mondta, mert hogy ezt nem is lehet felújítani, akkor kuka.
És nem lehet felújítani tényleg,
mert ennek ilyen ugye hőkezelt hengerfala van, és hogyha az ott egyszer lekopott, akkor szevasz, tényleg kuka. És mondta a bontós ismerős, akinél egyébként beszerezte valószínűleg a következő 1.9-es dízelmotort a kocsijába, hogy bezeg a 2 literesből bespájzolt egy párat, hogy legyen, és nem tudja eladni, mert nincs rá igény. Hisz nem mennek olyan jó tönkre, mint a régi 1.9-es dízelek, tehát ilyen 600 ezer kilométernél még röhögve mennek ezek a 2 literes dízelmotorok, ami egyébként utána benne volt ugyanabban a Qashqai-ban, amiben elmentünk Genfig, és akkor mondták, hogy hát az olyan 7 felett fog kajálni, hát aztán kértünk Svájcba ilyen 6-9-es átlagra levittük, úgyhogy nem is nulláztuk ki, hanem olyan úgy, ahogy elindultunk a hétfélről.
Az se rossz, bár annyira radikálisan nem jobb, mint
te. Várjunk, ez egy magas autó.
És egy plusz 2 volt.
De még úgy belekalkulálva se, tehát amennyivel magasabb a Qashqai.
A nagyon ott már csak a légellenállás számít.
Ez semmi. Ugye, és hány óra az út Genfig?
13 fél volt.
Oh.
Sok.
És milyen egy seggel végigmenni Genfig egy Qashqai-ban?
Jó.
Figyelj, alapvetően meglepődtünk azon, hogy ha megálltunk, akkor csak magunk miatt álltunk meg, mert pisik, aki kaja, vagy dohányozni kellett, vagy meginnánk valamit, de olyan, ahogy te mondtad, hogy úgy szállsz ki az autóból, hogy még simán visszaülsz, anélkül, hogy görcsölne azon, hogy jaj, megint bekerülnem ebbe a szarba, mert nem fáradsz el, nem törsz össze.
Meg a testedet a kocsi. Nem, normálisan ülsz benne, semmi extra, normálisan
nem zavarnak ilyen zajok, vagy a motorhang, mert tényleg
csendes a Qashqai?
Nagyon csendes.
Mert én akkor lettem nagy Qashqai fan, amikor egyszer összekóstoltam, ugye ilyen gasztroblogger nyelven szólva, egy Ford Kugával, ami dízel volt, és ez meg egy 2 literes benzines Qashqai volt.
Az
és
sokkal az milyen csendes.
Sokkal puritánabb volt, mint a Kuga, nem volt benne annyi műanyag, már úgy értem, nem így elhelyezkedés, hanem a Kugában, mintha körbe lenne öntve az ember műanyaggal, tehát ott kevés a belső tér, a Qashqai, mint egy ilyen régi Renault-ösnek a filozófia, egy igazából így nincs fölöslegesen sok műanyag rápakolva a műszerfalra, csak azért, hogy egy ilyen lövész veremben érez magad. És az is ilyen, hát fölmentem a 3-as határhegyre mind a kettővel, és érdekes módon meglepően jobban ment hegynek föl a 2 literes benzines Qashqai, mint a dízel Kuga.
Az volt az a teszt autó, az Árpád úton voltunk, még akkor, amire simán ráindítóztam, amikor jártam motorra.
Az az abszolút rekord, szerintem még most is a zajmérős táblázatunkban a 2 literes benzines Qashqai.
Ez nem a teszt autó volt, ez egy ismerősnek volt, egy volt lakossági teszt autó volt, de akkor ez szerint ugyanaz.
Ez egy plusz 2 volt az is.
Szóval megtértünk, mert utazni hosszú távra piszok jó, egy ilyen 2 literes modern és Hulk dízel.
És ez fronthajtásos volt.
Igen. Nem ez kerekes volt.
Állítólag ez az eladhatatlan modell, mert hogy nem elég összkerekes. Amúgy meg fullos volt.
Nettó hülyeség mondjuk, szerintem.
Micsoda?
Most amiatt nem venni meg, mert nem összkerekes, most Jézusom, hát igazából nem hal bele az ember, hanem összkerekes Qashqaia van, hisz.
Hisz fölmentünk vele a hegyre.
Bárhol, hát olyan helyen laktunk, hogy tényleg...
De volt hó? Nem volt?
Volt.
Hó és ég,
minden, persze.
Olyan hó volt, hogy olyan itthon nincs.
Most Genfben hó volt?
Nem Genfben volt, kicsit Genfen túl voltunk, pont egy hegyel túl, és ott így egyik reggel így felkeltünk, és Pista basszus, hogy megyünk le a hegyről?
70 kilométerre voltunk Genftől a francia oldalon. És elég annyi, hogy ugye a hójelző karók az út szerint, ott mindenütt van a kis piros végig, azik ilyen 2 méter magasak voltak.
Onnan jártatok be? A Szalor 70 kilométer, nincs szállás közelebb.
Hát elég későn dölt el, és nem volt közelebb szállás. Vagy hát lehet, hogy lett volna, de...
Clermont-el, úgy hívták.
Le Clermont-el.
És vajon ilyenkor a svájciak, mikor Genfi szalon van, akkor kegyetlenül fölnyomják az árakat?
Mint az állat.
Szállodában?
Tényleg? 300 euró alatt nincs szállás állítólag.
5 euró egy kávé.
300 euró.
Az sok.
Tehát az ilyen majdnem 100 ezer forint egy embernek, egy normális 3 csillagos.
Egy normális, igen. Tehát semmi extra, csak ott van.
Az passz. Úgyhogy elég messze laktunk, elég meredek helyen, mert a sziklaomlás volt minden nap, ott tolták el.
És ott mennyire volt a szállásotok 70 kilométerre?
Hát elég méltányos ár volt, de nem véletlenül, szóval 150 eurót.
És tehát feláldoztátok, hogy a kéjvágyó fogadósnénak természetben lerója?
Ennyire nem nézett ki jól, meg...
Hát pont azért kellett volna leróni, igen.
Meleg volt a srác is, aki ott dolgozott. Hát de szóval voltak azért fenntartásaink.
Bármilyen pénz nem benne lehet fizetni.
Voltak fenntartásaink. Első este ugye mi kifizettük az internet hozzáférést, mert hogy van wifi, szükségünk is volt rá, mert hát ugye dolgoztunk. És akkor már nem bírtuk Cérnával első este, hogy 2 órán keresztül próbáltunk mindenféle csatlakozási módon bármi nemű adatkommunikációt elérni, és akkor kicaplattam a 200 méterre levő recepcióhoz este ahova, és akkor mondom a PR-nek, aki ott volt, hogy mondom, faktűröm az megvolt, mert fizettük a netet, de mondom, nem működik. Azt mondja, tudom. Hát mondom, várjam a barátom, ennek ellenére eladtad nekünk. Hát, hogy talán holnap. Hát mondom, te is francia vagy, és akkor talán holnap, aztán akkor sem működött rendesen.
Akkor is lopnunk kellett az étteremből.
Lopnunk kellett az étteremből.
A wifi-t.
És nem adta vissza a zsetont?
Nem, Pista ezt rosszul tudja.
Benne volt az árba.
Benne volt az árba, a wifi benne volt az árba, az ágynemű nem volt benne az árba, meg a törölköző.
Meg a törölköző.
Annyira szívesen megkérdezném, hogy wifi kosztet. Mert az úgy adná magát ebben a helyzetben.
Wifi 150 euró volt, azt hiszem 3.
Nem volt benne az ágynemű? Tehát ugyanúgy, nem. Mint a
Megint a rendelés, Angéla tovább küldte a rendelést, szépen magyarul le volt fordítva ez a, nem tudom, Booking.com, vagy nem tudom, hogy honnan, és le volt fordítva, és volt benne egy angol mondat, hogy nincs.
No ágynemű.
Please note, hozzá ágyneműt meg törcsit.
Hát törcsit vittünk, de hát nem...
Valószínűleg rossz tapasztalataik voltak.
De ez egy ilyen...
Lehet, hogy azért, mert máskor is autós újságírók szártak meg náluk a Genfi szalonnál, és azok hozzá vannak
szokva. Nem hiszem, mert nagyon nézektek.
És a reflexből mindent visznek.
Annyira felizgulnak napközben az autókon, hogy utána este őrületes matyizás van, és a végén odaragad a dúnyha a lepedőhöz.
Nem hiszem, mert nagyon nézektek minket, meg ott beszélgettek reggel a helyiekkel, akik ezek hallottuk a zsurnalisztikát. Hát mondtuk, hogy akkor igen, azok mink vagyunk, kérünk egy kávét. Szóval ennyit a körülményekről. Maga a Genfi szalonhoz meg, hát nem tudom, nekem annyira nem volt érdekes, mert tulajdonképpen semmi átütő nagy újdonságot nem láttam.
Hát szerintem az a baj ezekkel, hogy mindig azt csinálják, hogy jaj, megszellőztetjük, most elhozzák a nem tudom mit, a Kia Ceed-et is már bejárta mondjuk a világ sajtót oda-vissza, és akkor oké, hogy itt volt először tényleg kirakva a Kia Ceed, de már olyan megszokott dolognak
tűnik. Mire oda kerül minden, úgy kifújnak a dolgok, úgyhogy tényleg az ilyen érdekes kisgyártók képeztettek a savaborsát valójában.
Hát ott mindig van egy-két ökörség. Tehát azért érdemes autószalonra menni, mert ezek a Kia Ceed meg minden, ezt úgyis előbb-utóbb telelőszer az utcát.
Milyen volt élőben rendes Mansory standot látni, amiről az ember mindig csak egyesével lát képeket?
Volt Mansory?
Az öklendezést hozta vissza.
Ez a focisták utolsó menedéke, Samuel Eto megrendelte nem Swarovski Krisztus, és Kohinor gyémántos géptetőt.
Nem mondasz hülyeséget, a Mansory standnal én kb. Fél percig találkoztam, amíg elmentem mellette. Itt csak a szemem sarkából mertem oda nézni. Volt egy McLaren MP412, meg azt hiszem egy Murcielago. Vagy nem, mi az Aventador?
Aventador.
Egy Aventador. Igen. Na most annyit még észrevettem, hogy bordó a McLaren felni, és ugyanúgy, mint az Aventadornak, ilyen Swarovski kristályokkal van kirakva a LED helye, meg ilyen nagyon sokszínű, és inkább így tovább is mentem, az engem nagyon hidegen hagy ez a fajta dolog, de
majd feltétlenül kérdezzétek meg azt is, hogy milyen érdekességek voltak a milánói napszemüveg világkiállításon.
Tényleg
és Robi, milyen érdekességek voltak a milánói napszemüveg kiállításon?
Ami miatt kihajtod a szlovákia ringi pályánapot, amit többen is nehezményeztek a jelenlévők között.
Igen, de hát sajnos valakinek képviselni kellett Magyarországot, ott is.
Milánóban?
Milánóban.
De miért a magyar napszemüveg kézműves ipar nem vonult ki? Nincs magyar ilyen?
Lett volna, van egy ilyen magyar optikus szaklap, és azok mentek volna, de aztán, hogy így, hogy megtudták, hogy én megyek, akkor így mondták, hogy akkor ők nem mennek.
Nincs magyar napszemüveg gyártó?
Magyar napszemüveg gyártó?
Aha.
De van. De van több kis cég. De
ja, azt hittem,
ezekből
hogy...
nem láttam. Viszont voltak...
Még egy turul vagy egy valami.
Mi?
Egy turul szemcsi.
Igen,
vagy...
a turul eyewear. Igen, ilyen hosszú nyakú, ilyen libaszerű sas az emblémája, igen. A közös kulturális örökségre visszatekintve voltak nagyon érdekes dolgok, például a Polaroid, amelyik Magyarországon, hát egy ilyen kellemes polgári márka, ugye olyan 10-20 ezer forint között vannak a Polaroidok, így félúton a semmi, tehát az ilyen no-name, vagy ilyen ismeretlen nevű, vagy ilyen sportos szemüvegek, és mondjuk a Ray-Ban között, ami ugye 30 körülről indul, és elég szürkék a Polaroidok, tehát nem a szépségükért szeretjük őket, de most rájöttek, hogy van nekik egy 75 éves történelmük, és csináltak egy csomó ilyen retro modellt a 30-as évektől. Oh. És nagyon szépek, gyönyörűek, teljesen el voltam ájulva. És természetesen a standon voltak ilyen jól öltözött, öltönyös illetők, akiknél ugye felpróbálhattad az összes napszemüveget, és ők egy Polaroid kamerával lefényképeztek, és megkaptad szépen bekeretezve a Polaroid fényképet.
Te is kaptál ilyen képet?
Volt továbbá még egy csomó nagyon érdekes, voltak ilyen öko napszemüvegesek, akik biológiailag lebomló napszemüveg tokot árultak. Volt ott egy akváriumban komposzt, és abban bomladoztak a tokok 50 eurócentért.
És az azért jó, mert beteszed az öltönyöd zsebébe, aztán valami kellemetlen tárgyaláson megízadsz, és mire érte nyúlnál, addigra már csak ott van a pőre napszemüveg. Igen. És a tok már rég lecsurgott.
Láttad
a fenékmájában.
Láttad már, hogy néz ki egy ilyen biológiai úton lebomló műanyag akármi?
Olyan volt egy kicsit, mintha ilyen újra felhasznált óvszerekből öntöttek volna mondjuk egy ilyen fejhallgatót. Tehát egy kicsit úgy náspángolni szerintem
lehet. De amikor elbomlik, én egyszer a régi, még megvolt a polszki fiatal, annak az ülésén hattam hátul egy Tesco szatyorba egy pár flakon festéket, egy másfél évig. Miután legközelebb viszont láttam, olyan porhanyósá szétbomlott a Tesco szatyor, olyan volt, mintha hát nem tudom, mintha ilyen apró darabokra tépkedted volna a celofánt, és így ragadt mindenre, és iszonyúan nehezen lehetett kiszedni a kárpitból, de teljesen ilyen egyszer-egy centis darabokra hullott szét így az egész. soha nem láttam olyan.
Persze, hiszen szegény nem elég intelligens ahhoz, hogy tudja, hogy eljöttem már a biológiai lebomlás ideje. Tehát senki se szól neki, hogy
igen.
Fiam, az ön ideje lejárt, és hát ez ugyanolyan, mindig rosszkor csinálja.
Mint az eltűnő tetoválás, hogy gondolják, hogy na, varratok egy egész hátas sárkányt, aztán úgyis elmúlik 6 hónap alatt, és azt hiszi, hogy majd amikor lekapcsolják a villanyt, hogy hopp, nincs sárkány, közben nem, mert a 6 hónap élettartamból 4 hónap egy ilyen amorf falt.
Hát, szóval mondjuk még lesz. a szájából tüzet.
Igen, ezek nem annyira intelligens dolgok. Aztán volt még egy elég bizarr, aminél az volt a lényeg, hogy ezek a csapok, amivel illesztve van a szára a kerethez, ezek a braille írással azt hiszem egy S vagy valamilyen betűt adtak ki. Tehát, ha szembe jön egy vak és így megfogdassa a fejedet, akkor megtudja, hogy milyen márkájú rajtad a napszemüveg.
De nem inkább az van, hogy ez a vak vásárló közönségnek kereste a kegyeit, akik maguk is előszeretettel fogyasztanak napszemüveget.
De nem hát azért. Megkérdezik, nem?
Hát de ez mégiscsak jó lesz.
Hogy tehát mit valami... vegyek, mert az óklit azon ki tudja tapogatni az ó.
De nem, hanem miért? Egyébként mi értelme van, amikor a pólóra rányomják a márkajelzést, és akkor tudod, hogy az most egy Adidas, egy Nike vagy egy Puma, az ugyanúgy semmi értelme. És miért pont a vakoknál tapinthatnál ki ugyanúgy a márkajelzést a napszemüvegükön?
Gondolod, hogy van akkora piaca a tapogatózó vakoknak?
Hát figyelj, azt tudjuk, hogy a vakok 100%-a tapogatózó, hiszen másképpen nem tudnának szegényekre érzékelni, és azt is tudjuk, hogy lényegében 100%-uk napszemüvegfogyasztó, nem azért, hogy ne bántsa őket a fény, hanem mert el akarják rejteni a szemüket. Tehát valószínűleg ez egy elég jelentős piac, igen.
Ez érdekes. Viszont, amit a fényképről mondtál, Polaroidról, nekem eszembe jut a csodálatos genfi történet, ahol szembesültünk azzal, hogy a Mercedes az nem véletlenül hány éves volt?
125.
125. Ugyanis 2012-ben az a meglepetés ért minket, hogy a Mercedes standon nyomtatott színes képeket adnak sajtóanyagként, amit az újságíró nem is tudom, mire használhat még manapság.
Hát lefényképezi digitális kamerával, és ha elég jó minőségben, akkor tudja használni.
Igen, vagy beszkenneli.
Ezt azért persze nem tudják, akik hallgatják ezt az írást. Ugye régen ez úgy ment, hogy kimentél az autószalonra, és nekem is ugye meg kellett tanulnom, hogy color slide please, mert régen úgy ment ez a dolog, hogy adtak egy dossziét, ott le volt írva az okosság, és akkor mellé be voltak fűzve a fényképek, úgyhogy be volt fűzve egy adag fekete-fehér a fekete-fehér újságoknak, hogy a szkenneresnek ne kelljen gondolkodnia, és akkor utána lehetett még extraként színes diát kérni hozzá, ami mégiscsak jobb minőségű magazinokban felhasználás, amit szintén be kell szkennelni. Most viszont döbbenten tapasztaltam, hogy a Mercedes volt az egyetlen stand, ahol tényleg egy ugyanilyen dossziét adtak, annyi volt, ez egy ilyen közép fejlett változatú, volt benne egy CD is. Tehát nem csak leírva volt, meg rendes színes print fényképekkel, hanem ott volt CD-n is az anyag.
De az és valószínűleg a vállalati press site-on ott lehet e-mailben, vagy a HTML form kitöltése után kérni, hogy postán is küldjék ki. Jó, azért, postán kérem, küldjenek egy beszkennelhető
képet. Azért mondom, hogy már a CD is retro.
Abszolút.
Retro. Kettő CD-t kaptunk.
Egy névjegyet kell adni, amin van egy... URL.
A Brabusnál kaptunk egy CD-t, azt hiszem, az ismert CD-t.
Aston Martin adott CD-t, még Aston Martin adott CD-t, de a legjobb a Kia volt,
látszik ahol, egyébként, hogy ahol egy QR-kódot
kaptál.
Mit kaptál?
Egy QR-kódot, ezt a kocka vonal kódot.
Ami egy másik fajta irritálás egyébként, hiszen valójában odaírhatnak azt is, hogy kia.com per press.
Ez volt a Bentley-nél, ott kaptál egy ilyen kis műanyagkártyát, ami rajta volt egy URL, amit bepötyögtél.
Mondjuk ezzel mi nem voltunk kinn a vízből a remek internetünkkel, tehát azért jó dolog a pendrive, én azt mondom.
Hát de volt nálunk fényképezőgép, úgyhogy a...
De a legjobb a papírkép, mert az villany se kell. Megnézzük, hát ez az új B-osztály, apám.
Na, tegyük fel az elkerülhetetlen kérdést. Mivel hajtottatok volna haza?
Hát a Toyota 2000 GT-vel, ami kint volt a Toyota standon.
Ez nem rossz választás.
Azt hiszem, azt hazahoztam volna, majd azon nyomban elárverezem, és veszek belőle két házat.
Az sajnos nem ér. Ezt ilyenkor mindig tudjuk. Azt hittem, hogy nem kell elmagyarázni a játékszabályokat, csak olyan autót ér hazavezetni, amit megtartasz és használsz.
Igen, ilyenkor nem az vagy, melyik nőt vinnéd haza, és kiszel tündét a lakatlan szigetre, mert pórázra rakod, és akkor nagyon jól lerágja a füvet. Tehát nem erre megy ki a kérdés, hanem hogy...
Nem értem ezt a hasonlatot, de...
Gábor arra célzott, hogy melyik tetszett a legjobban, melyik keltett a legjobban a vágyakozásatokat.
Azt hiszem, könnyebb lenne az a kérdés, hogy melyik volt a legrondább, de hát ugye ezt el akartuk kerülni. Mert az nagyon egyszerű, hogy az a Bentley SUV, az egyszerűen...
Az tényleg az idegborzoló volt. Azt, én nagyon sokáig azt hittem, hogy az valami tévedés, azt vagy egy
nem
vicc.
Hiszed el. Most már ők is tudják halálatod. Ezt.
Figyelj, ha Mansory tuning, akkor szerintem Dzsuzsák Balázs bármelyik csapattársa benne.
Ezt de az a baj, hogy tehát ez tényleg olyan, hogyha ezt betolod a Mansory műhelybe, és maga Mansory mester is itt nem, erősen vakarja a fényt, hogy mit tudok még ezen rontani. Igen.
Azt mondja, hogy ez kész van, gyerekek, hát ezt nem kell itt.
Nem, mert meg lehet csinálni matfeketében, ami most már lassan ideje, hogy kifusson.
Már nem divat.
Bár Milánóban láttam egy DS3-as, Citroen DS3-ast matfeketében, és jó volt.
Bizony, volt kinn is DS3 Racing, nem fekete volt, hanem ilyen grafit, de ugyanez a matt.
Igen, a fekete, igen. Fekete már nem divat, azt észrevettük, hogy egyetlen egy stand volt, ahol a fekete az ment. Ez a,
mármint ezt a matt feketét.
A matt fekete, az a Brabus.
Igen, de ott meg. Is a többség izé volt, csak ez a Rakit 800 volt izé.
Minden, de ott ez tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen gomoly felhő ott a csarnok közepén.
Igen, ott csak befele ment a fény, és semmi nem verődött vissza, csak néhány lesz sor látszott.
És mi lesz a sorsavőn a kiállítás legrondább autójának? Tehát akkor a Bentley...
Semmi, ezt így fogják gyártani.
Gyártani fogják, tudni?
Igen, mert lehet, hogy Kínában... Nem, én el tudom képzelni, hogy ezt az egészet Kínában tesztelték, nem? És ott nem. Működött,
ami,
és abban megjelent.
Eljön, és ilyen stádiumban van.
De nem, ezt visszatapsolták. Nem, a Bentley-t visszatapsolták, most volt a hír.
Már mi az, hogy visszatapsolták?
Hát, hogy jó, hogy akkor kezdjük előről, ezen meg akkor dolgozunk
egy kicsit. Az nem a visszatapsolás, a visszatapsolás egy lelkes reakció, amikor jöjjön még egyszer.
Figyelj, a dolog úgy zajlott, hogy mi már ugye második nap tévedtünk oda standra, szóval az első sokon már túl voltak ők is, meg szembesültek vele, meg a újságírók is. De az mindent elmond, hogy az autó mellett állt egy gyári ember, Harald vagy Harold nevű fickó, és ahogy fordult a kocsi az emelvényen, ő fordult vele együtt, mikrofonnal a kezébe.
És mondta mindenkinek, hogy még nincs kész, még nincs kész, még nincs
pontosan
kész.
Pontosan ez volt, hogy ahogy kezdődött a jájgatás, ahogy ment az autóra, hogy mint a csontbrigád, mikor jájgat a tűznél fenn a sziklán, akkor ő már mondta, hogy this is just a concept car, this is just a concept car, this is just a concept car, please notice, this is just a concept car. És ezt elmondta 4000-szer, és így látod, hogy a britek, akiknek a saját nemzeti büszkeségük, a németek, akiknek szintén, azok is így, hogy
mi elég későn vergődtünk oda, tényleg, és még akkor is egy ilyen döbbent tömeg állt a körbe a kocsit. Tehát így álltak az emberek, nem is fényképeztek meg, nem is tudtál tőlük dolgozni, mert így álltak, és így nézték, hogy ez most...
De ez mennyi, hány százalékban Q7-es?
Teljesen
Q7-es.
És az a baj, hogy az Audi Q7-es, valószínűleg az Audinál nagyon-nagyon-nagyon tudnak forma tervezni, azokból az arányokból egy viszonylag kultúrált böszmeséget kihoztak. Egy és van. Nagyon el tudom képzelni, hogy ez a forma mindenhogy máshogy rettenetes.
Lásd a mellékelt ábrát. Viszont azt hozzá kell tenni, valószínűleg a műszaki tartalma, meg a minősége az olyan lesz, ahogy kell. Csak én pont ezen gondolkoztam ma reggel idefelé jövet, hogy az a baj, hogy ugye a jó ízlésű gazdagok szinte eltűnnek, szóval egyre szűkebb a réteg, ezért a rossz ízlésű gazdagoknak kell csinálni autót, ezért csinálják ezt az autót is, amiről süt, hogy iszonyúan drága, nagyon sokba kerül, hát hogy ronda, Istenem, a lényeg az, hogy látszódjon rajta, hogy drága, amikor minden csillog minden.
De nem, mert ha elég lenne rondának lenni, akkor például ez a Marussia például már rengeteget eladott volna azokból a barzalmas förmedvényekből.
Soha nem tudhatod, ennyit adtak el belőlük.
Azt javaslom, hogy zenéljünk.
Végre van a motoros.
Ez valami 80-as évekbeli forma autó?
Diffizár, kis motor sokat pörög, ilyen cross, valami cross izé.
Nem, nem. Ez kérlek, a Ferrari 333 SP, ez az a lapos prototípus, tudod, igen. Ott 93-tól gyártották a Michel Otto tervé alapján, 4 literes V12, és ez egy ilyen...
Az évjárattól nem voltam nagyon messze. Végül is, ha úgy veszük.
Ez 4 literes V12-es, iszonyúan drága már, mert nagyon kevés készült belőle,
És valami... 4 literes V12-esnek azért borzasztóan magas hangon kukorékolt. Igen. Hát igen, ez itt azért forgott egy forgott, jó 14-5 legalább.
Sokat, sokat. Viszont a Ferrari az volt az érdekes, nem? Genfben, hogy bemutatták az új, mi is volt ez? F50.
33, nem 33.
Mindegy, az új ormotoros túra kupét.
A Panamerát?
Nem, a kétajtós kupé. És a Ferrari standon ott levegőhöz nem jutott el, annyian nyüzsögtek körülötte, ellenben a Pininfarinánál, ahol ugyanaz az
autó. Az F12 Berlinettáról beszélünk?
Exactly.
Ja, csak már olyan furán kerestétek a számokat, hogy azt hittem, hogy ennél valami egzotikusabb.
Annyira logikus számrendszerük van, hogy egyszerűen én elvesztettem a fonalat. De már
mert az F40, F50-nek érti az ember.
599-nél elvesztettem.
Ott már kicsit, igen. Na a lényeg az, hogy ugyanez az autó ki volt állítva a Pininfarinánál, ami a harmadik csarnok túlsó végében volt, a kutyára nem nézett, azért már fekete volt. A Ferrari-nál a pirosat, azt úgy körbeálltak, hogy ezt lehetetlen volt még fotózni is. De nagyon szép lett az autó. Az tényleg egy, amihez az olaszok hozzányúlnak, az igaz. És az olasz standon voltak a legszebb
csajok. De azért emlékszünk még a Hyundai Matrixra ugyanebből a műhelyből.
Azt szerintem az a takarítónő álmodta meg éjszaka egy szalvétára.
De ráírták. Nem, hát
a jó szolgáltató onnan ismerszik meg, hogy az ügyfelet elégíti ki. És az ügyfél ebben az esetben a Hyundai volt, nem pedig a világpiac. Tehát nem a Pininfarinát nem a vevő bízzanak, hogy rajzoljon neki valami szépet, hanem a Hyundai, hogy kérek egy ilyen típusú rondát. És ő azt mondja, hogy tessék.
Várja, mi is volt a Daewoo Tacoma? Az is? Az Idea volt?
Vagy? Nem a Tacoma, szerintem a Daewoo Tacoma az Giugiaro volt.
Hát az étel, igen.
Viszont a Giugiaro standon is nagyon szépek voltak a lányok. Sőt, az összes olasz vonatkozású standon tényleg érzik ők a szépet. Érzik ők a szépet. Viszont például érdekes, hogy...
Svájcban jó csajok vannak egyébként alapban, tehát...
Mert a nők, a jó nők vonzódnak a fegyveres férfiakhoz. És ott mindenki fegyveres. Igen.
Viszont olyan, mint Afganisztán. Sok hegy, mindenkinek van géppisztolya.
És sok felesége.
És nagyon nehéz elfoglalni.
Viszont ami érdekes, hogy te láttál Maybachot? A megszűnő...
Szerepelt a térképen.
De azt nem is volt
és ott kóvályogtam a Mercedes körül, és nem találtam meg nem. A Maybachot pedig.
Az lehet, hogy a használt Maybach az jó vétel lesz, nem? Tehát, hogy a mobilén lassan érdemes lesz nézegetni, mert az ilyen 6-8 éves.
Kéne frajnének a Maybach.
Nem, a jellemző módon...
De hát fele annyiba fog kerülni, mint egy S-osztály, és ugyanaz van benne.
Mint a 3-mal ezelőtti S-osztályban.
Hát igen, igen. Na, abban még anyag volt legalább.
Milánóban bezzeg, ott volt a Maybach. Tehát a Maybach sunglasses az ott volt.
És azt hiszem, hogy a Zeppelin sunglasses is van, ugye?
És azt hiszem, ugyanaz gyártja a Maybach sunglasses-t, mint ez a Niki, a Nicinek van írva, ilyen mackókákat, meg ilyen My Little Pony-kat.
Ja, az úgynevezett Happy Box konglomerátum, mint a Magyar Plaza játékot.
Nem akarom megbántani egyik hallgatónkat, Maybach tulajdonos, de igazából én nem bánom, ha felhintik sóval az egész Maybach nyomát, mert volt egy lehetőségük, azt ők nagyon elszalasztották azzal az Accelero-val, hogyha ugye, amit a Yokohama nagysebességű gumitesztekre csináltak, emlékszel? Az gyönyörű.
Emlékszem, egy kicsit fekete kupé. Egy ilyen szögletes, éles vonalú kupé volt.
Igen, és üvöltve követelte mindenki, hogy no ezt csináljátok, és nem, már majd ők csináltak ezt a négy szemüveges borzalmat, és hát persze, hogy nem jött be nekik, úgyhogy a Maybach az megszűnik szépen lassan.
Pedig hát rondának, ronda fennhéjázónak fennhéjázó.
De cinikus, és az igazából nem nagyon szokott működni, vagy legalábbis nagyon ügyesen kell cinikusnak lenni ahhoz, hogy működjen.
Volt egy ilyen Kia egyébként. Tehát, hogy volt akkor, amikor a Maybach megjelent, a már Magentis? Előtte, nem, egy Koreában árult Kia, aminek tökéletesen ilyen volt az óra, mint ennek a nagy Maybach limuzinnak. De aztán az eltűnt.
Hát sok ilyen rondaság van a Távol-Keleten azért, nem? Tehát ez ilyen iromba nagy, mert ott kellenek az executive limuzinok, és kellenek a hazai gyártású limuzinok, és van egy csomó ilyen rettenet, amit nem tudod, hogy most akkor Rolls-Royce és a ZIS tervezőit összezárták, és egy ideig tartották valami koreai kényszermunkatáborban, és ez jött
hát
ki.
Hát azt hiszem a Sherry-nek, vagy a Geely-nek van a Rolls-Royce Phantom klónja,
igen,
amiről szemrebben is nélkül állította a riporter kérdésére a gyár képviselő, hogy ők ezt a tervet nem lopták. Ez az ő nem. Saját. Így, de öregem úgy nézett a kamerában, mint Tongpo, mikor Jean-Claude Van Damme a szemed a
véges. Börtönökben mindenki kommunikátor.
Igen.
Hihetetlen. Mellesleg erőt még eszembe, ugye voltam ezen az M50D úton, többieknek már hallottam, neked mondom, Gábor, hogy beszélgettem ott a motorsportnak valamelyik ilyen részlegvezetővel, azt hiszem termékfejlesztési menedzserével, akik elmesélt, hogy voltak pont a kínai autókról, mondta, hogy egyelőre nem félnek, mert a prémium szegmens még azt annyira talán nem fenyegeti a kínai veszély. Ellenben voltak kint Kínában megnézni az ottani BMW gyárat, hogy ott mindenből gyártanak hosszított padlólemezű autót. És leugrottak ebédre, gyalog valahová közelbe, meglepődve tapasztalta, hogy az utcán parkol egy BMW, amiről ő nem tud. Kiderült, hogy ez egy BID volt, amihez lehet venni BMW átalakító szettet. Kerék kupakkal, logóval, hátsó felirattal, amilyet akarsz, 335-i 320-i, ami tetszik, szóval megveszed komplet, feldíszíted a BID-edet, és onnantól kezdve...
De mi az, hogy nem létező BMW, tehát nem egy létező 3-as, vagy 5-ös, vagy 7-es volt lekoppintva, hanem egy...
Egy L90-es 3-as BMW, az csak valahogy ugye az arányai nem stimmeltek neki, hát igen.
De ti ilyet lehetett Európában is látni, ilyen Kia Sorrentókra volt. A Mercedes hűtőmaszk, volt dupla vese üzembetételőre.
És pont a szegény most emlegetett Bentley-nek volt egy ilyen csapás, amit el kellett viselni, hogy a 300C-hez lehetett vásárolni Bentley
és
maszkot.
És láttam is, aminap itt a Florian egy ilyen autót. Igen. De nem vert át.
Akkor ölelgettem meg a feleségemet, akinek egyébként a számos nagyszerű tulajdonsága mellett az egyik misztikus nagyon jó tulajdonsága, hogy egyáltalán nem érdeklik bár az autók. De ilyen teljesen csalhatatlan intuícióval szúrja ki, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. És egyszer valamikor így autóztunk néhány hónappal ezelőtt, és így az ölembe borult öklendezve, amikor meglátott egy ilyet. Egy Bentley-nek maszkírozott 300C-t, és akkor tudtam, hogy belenyúltam a tutiba tényleg. Tehát az is jó, hogyha valaki jól főz, és hűséges, és nagyszerű családanya, és akkor még a titkos kvalitásairól nem is beszéltünk, de tényleg, amikor így átlát valaki a szitán képzetlenül, az egyrészt jelzi, hogy ő csodálatos teremtés, másrészt, hogy tényleg ezek annyira érezhető, amikor nincs összhangban valahogy a külső érték és a...
Hát ez a vele született emberi ízlés.
Igen,
amikor,
igen.
Amikor a jó ízlés határait feszegeti, amikor nincs az, hogy a degustibuszok kíméljenek, hogy hát erről nem érdemes vitatkozni, hiszen hát egy csecsemőnek is megmutatod és felsír.
Viszont visszatérve a kérdésedhez, hogy mit hoztunk volna haza, nem tudom, nekem nagyon tetszett a Mazda Takeri tanulmányautó, ami majd az új 6-os lesz, az szerintem gyönyörű volt. Az NSX, ami már 97%-ra kész.
Az élőben jó, mert én a képek alapján nem voltam biztos benne.
Nagyon jó arányai vannak, kicsi, kb. Akkor lehet, mint egy Gallardo, ugye? Nem lehet nagyobb, talán egy kicsit szélesebb.
Kisebb szerintem.
Kicsi, de piszok jól néz ki.
Pedig a Gallardo is kicsi.
Kicsi.
De egy japán sportautó legyen is kicsi.
Meg a Roof R8 GT. Ami ott azon a standon elég sok időt eltöntöttem, és nagyon tetszett, ahogy ők gondolkodnak.
Szégyen gyalázat, de az nincs meg nekem pedig. Nagyon szépen követtem, de az most így nincs meg, de rákeresek, amíg beszélgetünk.
Hát ugye ők az a tuning cég, amely a külsőségekre annyit nem adnak, ellenben saját motorokat fejlesztenek meg váltókat, és csináltak is egy V8-as motort, egy 4490 köbcentis V8-as, amiről mindenki azt mondja, hogy ez a Porsche 4,5 literes V8-as, de nem, ez az öntvény is a saját munkájuk. Berakták egy...
Ja, nem csak egy sima ilyen KM-berhelés?
Nem, ez abszolút a saját munkájuk.
De miért nem azt használják egyébként?
Mert ők úgy gondolják, hogy ez jobb, és valószínűleg igazuk is van. Berakták ezt egy 911-esbe. Ez a szívó motor, 550 lóerő, ugyanannyi newtonméter, és kizárólag hátsebességes kéziváltóval és hátsó kerékhajtással kapható a kocsi. Ennyi.
És ez alapvetően ez az, ami úgy néz ki, mint egy 911-es, csak a púpjának előbb van vége, mert mögötte még motor van.
Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, mert van a középmotoros autójuk is.
Igen, igen, de szerintem ez az ránézésre, amit én nézek éppen, ez egy középmotoros.
Akkor ennek mi is volt? Nem az R8 GT, valami, tudom, tudtam, csak most...
Azt írja, hogy Roof Unveiling 6 New Models in Geneva, akkor lehet, hogy ez egy a parból egy másik.
Egy ilyen sárga színű, mert ugye van a középmotoros.
Pedig ez egy sárga volt.
Ez úgy néz ki, mint egy klasszik 911-es, ami kicsit le van ültetve, így semmi más nem látsz rajta. Mm-hmm. Akkor benne van ez a V8-os motor.
Kicsit fura a háta, nem?
De a hátulja az nem az a szokásos 911-es csótánya? Nincsen benne egy ilyen behomorulás?
Ugyanabban a motortérben, ahol a 6-hengeres boxer van, ők berakták ezt a V8-as motort, aminek ráadásul meg a súlypontja is lejjebb esik, ugye az egész...
Arany színű, nem inkább arany, ilyen arany metal. Dekorcsík van a elején, az orrán.
Egy klasszikus.
És úgy hívják, hogy RT12R, de nem ez tavaly volt. Nézd, 2011.
Oh, na jó, hagyjuk.
Na mindegy, az a lényeg, hogy azt valószínűleg azt nagyon szerettem volna hazahozni, mert nagyon, hogy is mondjam, jó benyomást tettek az emberre, azok, akik én ott a tesztpilótával beszélgettem, és ilyen tök normális, ilyen semmi fehéjező, nem az volt, mint egy ilyen...
De a Roof az 1000 éve ilyen sebesség, meg körrekord, meg ilyeneket csinál, mint a Porsche-val.
35 éve csinálják. Ott is volt
tehát
az első autó.
Tehát egy viszonylag hiteles tuning
cég. Abszolút, abszolút.
Mi a helyzet élőben az Aston Zagátóval?
Hát ez azért az.
Hát én ott eltöltöttem egy kis időt.
Igen? Kiadja? Mert amikor
nagyon,
először...
Nagyon.
Én úgy voltam vele, hogy amikor megírták, hogy lesz ilyen, akkor azon elkezdtem magamban fortyogni, hogy na tényleg most akkor megint ez a szörnyű ízléstelenkedés, hogy csinálunk egy limitált kiadást, az egyébként egymástól megkülönböztethetetlen Aston Martinok. Mindegyik nagyon szép, de én sem tudom.
Ez ugyanaz
a szóstokkal se, hogy melyik. Young
Gun-féle forma az összes.
Igen, igen. Ami egyébként ráadásul nem csak az Aston Martinnál unalmas, hanem már a Jaguarnál is unalmas. Bár gyönyörű, és hogy akkor, amikor kijöttek az első fotók, akkor ugye elsőre úgy tűnt, hogy hű, ez igazából azért klassz, de nem voltam benne biztos, hogy közelről nem esik-e szét. Tehát, hogy ez egy ilyen hiteles dolog-e.
Én ott nézelődtem egy kicsit, meg úgy csináltam, mint a fényképezném, és ott épp komoly érdeklődőkkel beszélgetett a hostess kislány az autóban.
Hisz ugye ez az autószalon, az az autószalon, ahonnan direkt lehet
autót
venni.
Itt veszel autót, ugye? És először ilyen nagyon jó a benyomás, aztán utána elkezded nézegetni a részleteit, hogy hát azért van benne egy kis Suzuki Swift. Tehát ez az oldalüvegvonal, de mondhatnék 350Z-t is, akármit, és akkor még ugye a Z betű bele van varva a micsodájába, és akkor a bőrülésbe, és akkor most mi ez most? Akkor most Nissan vagy Aston Martin? De aztán utána csak összeáll valahogy. Tehát olyan nagyon-nagyon rendben van. És azért jó, hogyha ott állnak mellett az Aston Martinnak, úgy látod, hogy nagyon más. Tehát azt mondanád, hogy az óra az ugyanaz, mint a nem tudom melyiknek a Vantage-nek.
De nem olyan meg, hogy kiadták az életükből a hűtőmaszkot, az is egy nagyszerű
nagyon
ötlet.
Nagyon buci az óra, és ilyen nagyon visszajön ez a retro, ezek a régi Aston Martinnak, azért mégiscsak ilyen kis béna ilyen kupé kezdemények voltak ezek az 50-es években. Mondjuk egy ilyen DB4 GT, de bénácska egy kicsit.
Igazából mindegyik esetlen volt.
Igen, mert
de
magas,
az Agato hagyományosan mindig szemeddel szerencsétlen autóba gyártott.
Ez biztos ilyen magas, billegős vacak, és épp, az is
ezt,
volt.
Ezt akarom mondani, hogy ugye te már vezettél Astont, Winkli, meg te is?
Én nem, én még nézni sem nézhettem.
Ami érdekes, hogy képen, meg mozgóképen is, ha megnézel egy teszem azt egy Top Gear-t, ahol Astonokkal mennek, ezek úgy néznek ki, mint ilyen nagy, hosszú orrú, nagy böhöm kupék, pedig a valóságban iszonyúan kicsi kompakt autók.
Nem olyan,
hát már amelyik,
kicsi.
Mert azért a 70-es évekbeli V8 az
nem,
egy nagy
baszondög,
és az utána a Vantage sorozat, az meg akkora, hogy annak idején még Magyarországon a Valent, amikor forgalmazta, a Valentnek a szalonjában azon hüledeztem, hogy ő ugye Volvo és Aston Martin képviselet volt egyszer, és ott állt mellett az akkor vadonatúj Volvo XC70, ami egy ilyen nagyon nagy tárgynak tűnt, ugye egy nagy Volvo kombi még megemelve, és hogy konkrétan eltűnt. Tehát az volt az érzésed, hogy beteszed a Vantage csomagtartójába.
Ezek a mostani Astonok, ezek nagyon kompakt autók.
Gran Turismo.
Hát az a V12-esnek kell a hossz az órában, tehát az óra az
kell, de semmivel sem nagyobbak, mint egy Maserati kupé.
Sőt,
nagyon-nagyon szép kis
dolgok. Ami a méret egyébként, ami nagyon meglepett, most egy kicsit van, ez a Fiat 500-ból csináltak, amit egyterűnek hívnak, és van benne a remek kéthengeres légkompresszor.
Jézus, a kutyogó van?
A kutyogót belerakták abba is, és megnézegettem, és nagyobb, mint a Mini Countryman. Mi az, ami nálad volt?
A Countryman.
Igen.
Nagyobb, mint a Countryman, és van belőle 1-2-es rendes motor, meg van az a 2-hengeres kutyogó motor.
Jó,
de motorben.
Ha itt tartunk, akkor egyértelműen a méretet a Dacia Logi.
Hát a Logi.
A Logi az,
az egy csodálatos.
Az tényleg. Az tulajdonképpen egy Fiat multiplányi beltér.
Hát nem.
Talán nem, de nagyon, hát a fejem fölött mutatom legalább 15-20 több centi hely volt.
Hát egy
de ez miből van a Logan MCV-hez
képest?
Nem faceliftje, át van teljesen csinálva.
De a Logan MCV-nek is irtozatos nagy volt a belseje, tehát ez egy teljes értékű hatüléses autó volt. Én azt a szentségtörést megkockáztattam, amikor beültem, hogy ez a nagy kedvencemhez, az R-osztályú Mercedeshez képest sem kisebb és kevésbé kényelmetlen.
Csak hát figyelj, 270 tengelytáv, tehát ilyen borzalmas, borzalmas ez nagy, és ez már nem is büdös.
Nem büdös.
Tehát ez a higító és döglött hal szagának keveréke, ez nem volt benne.
az kocsiban.
Nem volt az a havasi hónajszag? Nem állt a műszerfalból?
Pedig állíthatom, hogy ezeken az autószalonokon is büdösek voltak a Dacia-k. Tehát ez egy őszinte kiállító, a Dacia, és meg a Lada is ilyen volt egyébként.
Így oda mentél, és direkt Dacia-s Wunderbaumot.
Lehet Dacia-s Wunderbaumot venni, bármit fel lehet Dacia Segura tuningolni.
És amikor elfogyt a gázolaj, emlékszel a fogyasztási tesztben? Hogy milyen szaga volt annak a Dacia-nak?
Lehet,
hogy megmértük a fogyasztást, a 12-t fogyasztott, mert 6 elfolyt 100-on, meg 6...
igen, a kellemetlen emlékeket.
Akkor az nem fogyasztás, hiszen azt nem fogyasztotta el, az elfogyott.
Ez lent volt a velencei dópártyának.
Igen.
Persze. Hú, ez a sokkoló élményeket,
az volt az ájjer.
Az igen. A Roberto jött vele, és nagyon gyorsan haza is küldtük, hogy ha még fel nem, vagy ki nem gyullad.
Megengeditek, hogy egy kicsit zenéljek? Mert akkor ráindítanék.
Tedd.
A kettes számúra.
Ezt tudnotok kell, főleg neked, Karotta.
Nekem?
Ez az eleje, az eleje. Perdöntő. Vigyázz, csalóka, ez a trombita.
A vége az ilyen nagyon rally autós, de egyébként egy nagyon, tehát kicsit ejtő szekiváltó, V-motornak mondanám inkább, nem? Az már rossz irány.
Sorhat?
Négy. Szimpla négy henger.
E30 M3.
Azt a mindenit.
Ez nagyon szépen szól.
Igen.
Ilyet vezettél már?
Nem. Ja, de illetve nem igaz, visszavonom, képzeljétek el, vezettem még hozzá, valószínűleg a létező legjobbat vezettem
Evo
belőle.
Kettest.
Azt az Evo 2-est, ami annak idején az M3 GTS-nek a sajtóbemutatójára ugye összetrombitálta a BMW, és összeszedte a régi saját parkjából az összes MS autót, amiket elspájzoltak, és mindenből volt nekik egy-kettő. És akkor vezettem egy Evo 2-est, egy baj volt vele, és azért nem is volt különösebben maradandó az élmény, mert ott ugye egyedül voltam, és írtózatosan nagy harc volt. Ezt ti mind tudjátok, hogy vannak olyan típusú sajtóbemutatók, amikor nagyon meg van szervezve minden, és van idő arra, hogy alaposan mindent végigjár, és akkor vannak az olyan típusúak, amikor pedig egy kicsit elengedik az őskáoszt, és meghívnak nagyon sok embert az annál lényegesen kevesebb járműre, és akkor kezdődik
a harc. Német országok, például az angolok, ahonnan van 10 újságíró, igen, azok lestopolják, és egymás között forgatják, és sose kapod meg.
Igen, na, és az pontosan egy ilyen helyzet volt, hogy ott volt, nem tudom, mondjuk 50 újságíró, és arra jutott 15 autó, ami nem hangzik annyira rossz aránynak, de valóban ez történik, amit most a Winkler is mondott, hogy akkor elkezdik a haverok meg az egy országból származók egymásnak stoppolgatni az autókat, és nem jönnek be a box utcába, ahol cserél kéne, hanem megállnak az elején, és ott rakják át, meg mit tudom én. Úgyhogy nagyon küzdelmes volt hozzájutni, és ahelyett, hogy tudtam volna menni vele 3 kört, amennyi a penzum lett volna, ahelyett az első kör után meg pont kiintettek, mert valamilyen szekció vége volt, és az alatt nagyon sok minden nem derült ki, hanem az derült ki, hogy az M3 GTS-hez képest, amikből átültem, ahhoz képest ez egy öreg, kicsi és gyenge autó, de az, amitől valójában zseniális lenne, meg fantasztikus, az mind nem jött elő. És egyébként is úgy gondolnám, hogy azt, ott a kacskaringós hegyi közútakon lett volna a legnagyobb élmény vezetni.
Tényleg E30 M3 nem is volt a pályanapon, és milyen zseniálisan át tudunk kötni most.
De volt, ha nem is M3, hanem volt E30-ból épített versenyautó, rendes csöves versenyautó, slickekkel és egy könnyű kis V8-al az avarában.
Volt több ilyen is. Igen. Volt ugye a kopasz benzincsorgató
E30-es. Az is V8-as?
Nem, az 25-i az.
Azért, mert hogy az meg egy V8 volt.
Az egy V8 volt. Nagyon jó sikerült. Én legalábbis sikeresnek elkönyvelt rendezvénynek tartom, meg sikeres rendezvénynek tartom.
Foglaljuk össze azoknak, akik most kapcsolódtak be adásunkba, hogy a Total Car most szombati Szlovákia ringi első pályanapjáról van szó, amin Winkler Robert kivételével, ja nem, te se voltál
én
ott.
Én sem voltam.
Akkor fél létszámban voltunk ilyen, mert Robert napszemüveg kiállításon volt neked, mondd meg, mi a mentséged.
Én aludtam.
Tibor pedig aludt.
Én kialudtam Genfet, mert én már öregebb vagyok, mint Pista, és ő még bírja, én már néha alszom.
És őrületesen nagy móka volt. Nagyon, nagyon jó szórakoztunk, mindenki nagyon jó fej volt, tehát abszolút megerősítettük azt a feltételezést, hogy a mi olvasóink a legjobb fejek, mert senki nem kellett rászólni, nem volt
sőt,
harc.
A nap végén külön kiemelték, hogy mennyire fegyelmezettek voltak a magyarországi vendégek. Igen. Ilyet még ők nem is láttak, hogy nem ment mindenki keresztül, kasul, senki nem történt.
Mert ott mert... egyébként pályanapon voltak kellemetlen egyébként tapasztalataik. Annyit
mondott, nem kellett moderálni?
Nem kellett moderálniuk senkit, nem volt piros, de azt mondta, annyit mondott a Tivi bácsi, akit innen is üdvözlünk, a részkontroll főnök, hogy jönnek a szlovák autóklubokból ezek a tuning hülyék, azok aztán keresztül kasul törik egymást, meg mentőautó, meg fejre állnak, meg minden. Ehhez képest ugye szerintem egy pár kavicsaj volt, meg valaki meghúzta az MX-5-ös oldalát a palánkon, de az is lábon jött le, szóval semmi zavaró, komoly probléma nem volt. És ez így is van rendjén.
És fantasztikusan szép autók voltak. Elsősorban az olasz autós különítményt kell ezen a ponton megdicsérnünk. Mert ott azért Giuliában elég alapos domborítások voltak.
Giulietta, GTA-k, 156-osok.
A Fiat 131-ből épített rendes versenyautó is volt, szóval nagyon, nagyon sokat tettek hozzá az esemény fényéhez.
És állítólag volt egy elég jó amerikai izomautó, Mustangos, klasszik Mustangos különítmény, akiknél az egyik autó bírt két kört, a másik szétment egy körüten.
Úgy volt, hogy
a harmadik már útközben lehalt, ne. És akkor én vagyok a...
És hazafelé menet lerohadtak, és trélert kellett hívni, a Pistának kellett volna intézkednie.
Nem
és
szólt nekem senki.
De várjál, kellett... És én vagyok a tápláléklánc alja, mert ugye az én amerikai autóm el se készült. Hiszen sapc még mindig a váltóval.
Most öntsük tisztelőzet a pohárba. Én tegnap leveleztem az egyik sráccal, akinek az autója ott volt. Ő annyit mondott, hogy odafelé menet ketten lerohadtak. Nem, egy lerohadt, kettő visszament vele Pestre, és ő harmadik, negyedikként jött végül el.
De nekem, ahhoz képest volt ott egy csomó Mustang,
de kettő. Volt egy szappan, meg egy 68-as, azt hiszem.
9-esre tippelném azt inkább.
69-es volt már?
Nem tudom, mert nem beszélgettünk, csak ilyen a nagyobbnak tűnt, ami a 69-es, tényleg, és az kicsit ilyen csőrösebb.
De a trélert azt nem, nekem nem szólt ott helyben senki. Volt bekészítve tréleres telefonszámok, ugye amivel Árpád szívta a véremet meg múlt héten, nem tudom, emlékszel-e, hogy
jól. Igen.
De ettől függetlenül nem mondták ők se, hogy rossz volt, akik ott voltak, rengeteg nézőnk volt.
Igen, nagyon sokan jöttek kinézni, nagyon sokan istenkedtek, hogy mindenképpen akarnak jönni legközelebb is, és mi is mind nagyon szeretnénk menni legközelebb, mert eszeveszett jó volt.
Hát legközelebb simán lehet, hogy kész lesz a Cougar.
Igen.
Hát, akár a nagyszámok törvény alapján, hiszen eddig már 87-szer nem lett kész, egyre nagyobb a valószínűség, hogy egyszer kész lesz.
Állítólag a hangyász is kész lesz egyszer. Pont idefelé volt, azért is késtem, ezt elmesélem nektek csak, a hallgatók ne figyeljenek, hogy ugye az ebédlőben találkoztunk futólag, ahol én eleve nagyon későn estem be, és állatorvosi jellegű pánikjaink vannak otthon, és ezért egy kicsit szétesett most az élet, de a lényeg az, hogy a...
Mi a baj, Miskin beteg?
Igen, Miskin beteg, Miskinbe belefúrta magát na 3 darab kullancs, ami ahhoz képest, hogy ez még valószínűleg február végén történt, vagy március legelején, ezt az ember nem hinné, hogy ilyen hidegben már van, de van. És egy jó kis babéziát kapott be, és hát nem állnak nagyon jól a belső szervei, tehát vese és májfronton harc van a túlélésért. És de valójában ugye nem ezt akartam elmesélni, hanem azt szerettem elmesélni, hogy idefelé jövet, még az autóban beszéltem Adoriánnal, aki, ahol az én hangyászom épül, hogy akkor mit is mondtam, hogy hány milliméterrel legyen följebb vagy lejjebb a kormánymű és a kormányműnek az axiál csuklója, mint mögötte az első lengőkar belső bekötési pontjai, és mondtam, hogy hát ezt most így fejből nehezen, de hogy arra tippelek, hogy kb. 2 centi, de majd utána nézek. És akkor, ameddig ti ebédeltetek, és aztán idejöttetek, az alatt nekem föl kellett csapnom ebéd közben a laptopot, és megnyitottam az idevágó szakalkalmazást, és megkerestem benne, hogy egész pontosan igazából csak 18 milliméter. És még megkérte, hogy nem tudnám egy gyorsan lemodellezni, hogyha mégse pont oda kerülne, hanem egy kicsit máshova, hogy akkor az mennyit rontana, és micsodán.
És akkor megkérdezted, hogy hova építetted?
Nem, hanem csak mondtam, hogy hát, hogy igazából bármerre kerülne, az csak rosszabb. Tehát, hogy azért pont ezt adtam meg, mert én végignéztem, és ehhez képest mindenhol máshol kicsit rosszabb, de mivel itt minden milliméteren ugye elkezdünk eltérni az optimálistól, de valójában az lehetetlen, tehát mivel nem kukarobotok építenek, hanem valóságos élő emberek, nyilvánvalóan nem lesz 10 milliméterre semmi a helyén, hanem bizonyos dolgok ott lesznek, ahova számoltuk, bizonyos dolgok valamilyen szerény szórással gondolom máshova kerülnek, vagy nem sokkal arrébb, és akkor majd a valóságot lemérjük még egyszer, és ahhoz képest az állítható dolgokkal megpróbálunk mindennek utána menni. De a rakott karfiol fogyasztása, vagy brokkoli fogyasztása közben, miközben így a számról csöpögött le a tejföl a klaviatúrára, még egy kicsit kitúrtam, hogy akkor mi történik a bump steerrel például, hogyha ha egy kicsit mondjuk néhány milliméterre följebb tesszük, és hogy az Ackermannunk attól egy kicsit romlik, vagy egy kicsit javul.
Végli van a szedalmat,
ilyenkor. Az Ackermann, az ismerős, az már kugárban is volt.
Igen, a teniszkelőket hívják itt, tudod, mikor
és hogy, mert hogy így mondta az Adorján szabadkozva, hogy hát ugye elnézést, hogy ezzel fölhív, amikor én ezeket ugye már átküldtem nekik hónapokkal ezelőtt, csak hogy hát most nehéz lenne kitúrni, meg ott olajos kézzel laptopot nyomkodni. És mondtam neki, hogy nem is tudja, hogy mennyire nagy örömet okoz ez nekem. Tehát, hogy igazából annál jobb dolog, mint hogy fölhívnak telefonon egy ilyen kérdést, amiből tudom, hogy valakik most valahol a városnak egy másik pontján éppen flexelés hegesztőkészülékkel a kezükben valamit oda fognak hegeszteni az én autómhoz, és hogy ennél jobb dolog ebéd közben nem történhet
az emberrel. És nem fogtál gyanút, hogy pont az a gond, hogy már összebarmoltak valamit, és Jézusom, mert nekem ez úgy hangzik ez a sztori, hogy hova is kellett volna, hogy nem lenne gond. Az a nem lenne gond, ha máshol lenne, mert igazából egy ilyen gyanús.
Tehát, hogyha hentesek lennének, azt kérdezték volna, hogy kicsit több lett maradhat.
Egyfelől más, hogy kicsit az én fejemben az jelent meg, azt hiszem a Will Smithnek volt egy borzalmas filmje, sok borzalmas filmje között a Wild Wild West, amiben volt valami gőzelhajtott pókrobot.
Az a lépegető robot, igen.
Igen, és hogy valójában már egy ilyen gőzelhajtott pókrobot féle igazából a hangyász.
Nem, én nagyon bízom bennük.
Jó, de azt azért tegyük hozzá, hogy van neked autód, ami működik megbízhatóan. És
persze. A Prius.
Nem, hát valamiképpen azért a Corollad
nem, igen.
Megérdemelne egy autó ipartörténeti piedesztált tőled mindenképpen.
Azt minden adott alkalommal meg is kapja. Tehát valójában én legszívesebben hazahordanám az ilyen pályanapokról a vállaimon. Egyrészt azért, mert megérdemli, másrészt meg mondjuk kicsit kényelmesebb is, mint belülutazni végig ugyanazt a 200 kilométert, mert arra mondjuk nem túl jó.
Viszont voltak ott olyanok, akik jöttek kényelmes utcai autóval, és lám, nem haltak meg, nem pattant le a fényezésük, nem borultak föl, volt ott mobilgumis Peugeot partnerestől kezdve, 900 kilométert oda-vissza utazó 850-es Volvo-val érkező család, azért az nem semmi, hogy tőgeterebesről eljöttek, szuper 3-6-os, meg hát nem tudom, aminek kereke volt ott minden.
És a legcsodálatosabb, azt muszáj elmesélnünk, a Lotus Elízes házaspárt, de hogy a gazdagok között is vannak jó fejek, mert amikor először kihajtottunk a pályára, ami a nap első menete volt, és én valahol az első csoport mezőnyének a közepén voltam, amikor elindultunk, úgyhogy nem láttam nagyon pontosan, hogy mi történt, mert hogy valahol ott a mezőny elejéről rajtolt el egy narancsárga Lotus Elise, és csak pont annyit láttam, hogy valami erősen felcsap onnan a motortér környékéről, hogy az vajon gőz, vagy füst, vagy por, vagy azt már nem nagyon lehetett látni, és félre is húzódott, és aztán amikor vége lett a menetnek, akkor láttam, hogy már húzzák föl a trélerre, és távozik. És még így el is szomorodtam magammal, hogy jaj, pedig az Elise-zel biztos mennyire nagyon jó itt menni pályán, és hogy milyen jó, hogy a mi olvasóink között van Elise tulajdonos, és kijön, és pályázik vele, és hogy ez mennyire szuper érzés.
Nem csak, hogy gazdag, de ízlése is van.
Igen, tehát, hogy jól, nagyszerűen választ autót, meg egyébként mondjuk az Elise-hez annyira nagyon gazdagnak, azt hiszem már nem kell lenni, tehát szerintem első generációs Elise-t azt ilyen 2-3 millió forintól már simán lehetne venni, de ez azt hiszem újabb volt. És akkor néhány óra eltelt, és egyszer kint voltam éppen egy viszonylag gyors körön a Corollával, és a visszapillantó tükrömben megláttam valamilyen jellegzetesen lapos tárgyat, amiben eleve az volt az érdekes, hogy minden különösebb melldöngetés nélkül a visszapillantó tükrömben általában nem nagyon szoktam meglátni tárgyakat. Tehát, hogy a Corolla azért a legtöbb ilyen, főleg a kijövő sima utcai autóknál általában azért gyorsabb, és már eleve ez gyanús volt, és ugye nagyon lapos is volt, és nagyon jellegzetes méregzöld színe volt narancsárga csíkokkal, és akkor egyszer csak utol is ért, és el is tépett mellettem a pokolba egy másik, vagy Elise, vagy Exige, ezt nem lehetett pontosan megállapítani. Elise volt. Tehát, hogy eltépett egy másik Elise, és akkor így végképp azt éreztem, hogy megérkeztünk. Tehát a Total Car, mint nemzetközi pályanap szervező befutott, mert ahol két Elise is van, azért az azt jelenti, hogy mi mégiscsak vagyunk itt valakik. És a nap végén odajött hozzám egy nagyon kedves házaspár, egy nő és egy férfi, a férfi az külföldi volt, a nő magyar, és megkérdezték, hogy emlékszek-e rá anyájuk, ami ugye számomra a legsúlyosabb horror, hiszen senkire sem emlékszem soha. A szegény anyámmal is ugye onnan szoktuk megismerni egymást az étteremben, hogy valamelyikünknek mindig van egy torta, amire rá van írva valakinek a neve, és az azonosít. És hát ott álltam egyik lábamról a másikra, hogy nem, bocsánat, nagyon szeretném, ha mást mondhatnék, de hogy nem, és mondta, hogy ők adták át nekem annak idején kipróbálásra a Magyarországon épített Helix nevű Super 7 replikát.
Ó, a széles nyomtávú,
igen, jaj. És akkor így mondtam, hogy jaj, hát tényleg, hát az annyira intenzív élmény volt, hogy bizonyára azt söpörte ki a fejemből a személyes benyomásokat. Majd kiderült, hogy ők vannak a szép méregzöld elízzel, és ők voltak korábban délelőtt a narancssárgával is, csak mivel az tönkre ment az első körben, ezért hazamentek és elhozták a másikat.
Ó, van másik, igen, szituáció.
És iszonyú aranyosak voltak tényleg, és az nagyon jó dolog. Tehát, hogy van olyan házaspár Magyarországon, akik rendes embernek egyáltalán nem keltették olyan benyomást, mint akik mások kárán tollasodva szerzik meg az Elízre valót. És hogy erre fordították, miközben voltak
mások
kint.
Mások hasznán is meg lehet tollasodni. Igen. Tehát ez a korrekt kereskedelem,
igen,
is egy ilyen.
Igen, igen.
A fair trade, ott is őrületes tollasodások vannak.
És nagyon, nagyon, nagyon élvezték.
Most viszont hallgassuk meg a zárás előtt a harmadik hangot, mert ilyet is lehetett ott hallani.
Minden gombot megnyomok, amíg az egyik ablakból elő nem jön az.
Legyetek figyelmesek, és többször is hallgassuk meg. Rövid lesz.
Jó, kattintok. Hát a szörnyű... Ez úgy hangzik, mint hogy egy V8-as autó lenne egy teljesítménymérőpadon, és elforogna a kereke, és így beleszaladna hirtelen a tiltásba, és közben szétesne a motor.
Várom a tippeket. Ezen
ez a behalt egy Mustang. Meg.
De most ez a Predator névre hallgató 5200 köbcentis V8-as láncfűrész, amit két ember kezel.
Ja, ez ilyen nagyon
300
hosszú.
300 lóerős, 200 mérföld per órás sebességgel futak a láncszemek.
És igazából nem is kell hozzáérinteni a fához, hanem
nem, úgy
a közelségi levegőtől.
Ráteszed, és tulajdonképpen a saját súlyától billen előre, és ez a tizen pár másodperces videó alatt egy olyan fatökköt.
Egy mamut fenyőt vettek.
Igen, lényegében egy mamut fenyő szeletet vág le. Ketten fogják, és így 8 ugye kipufogó az így mered oldalra, és berefentik, és vok, és ennyi, és hogy átvágott egy méter.
De ez egy nem munkaeszköz, hanem ez ilyen dragster favágó eszköz, ugye?
Ez egy dragster motorfűrész tulajdonképpen.
Tehát igazából nem viszik ki az erdőbe.
Hát azért az érdekes lenne, mert oldalra
dönteni. Már nem lenne fa föld.
Igen.
De nagyon érdekes. És volt V8-as autó is, lesz is, őszre tervezünk megint egy pályanapot.
De közben azért lesz szerkesztőségi gyorsulás, az nem lesz?
Ó, addigra bent lesz a Nitróbalenóban.
Azt mindenképpen meg kéne csinálni.
Addigra kész lesz a kugál.
Lesz ugye addig egy belsőség találkozónk. Most szombaton lesz egy Michelis filmünk az M1-en. Hoppá, vigyáztam.
Igen,
8 óra 37 perckor.
Azt mindenki szépen nézze meg, mert nagyon megható, és ugye most különös aktualitása, hogy a Michelis Norbert most már a Weberrel kiegészülve kétfős magyar csapatot alkotnak. Sajnos a legfontosabb feladatát Norbi nem végezte el, hogy szabadulja meg a rettenetes bal szerencséjétől, hogy azt most így az első verseny hétvégén már a galambától kiütött futóművel, ami tényleg a világ legkomikusabb versenyből esetett.
De mennyire gyorsan kell ahhoz menni, hogy egy ilyen élőlény, mint a galamb.
Bőven 2 kiló fölött jöttek. Nem is az volt a baj, én beszéltem vele, a legnagyobb probléma ugye az volt, mert az, hogy még félrehúz még azt, na, mondjuk utána mész kormánnyal. Hanem ugye pont ott van a szívó cső, a motor onnan szívja a levegőt, a lámpa meg a maszk.
És ott egy galamb.
És kvázi azt verte szét úgy a galamb, hogy annyira leszűkült az átmérő, hogy teljesítményt vesztett a motor emiatt.
Aha.
Most ha láttad a balesetet, akkor láttad, hogy a galamb az kavitált, illetve hát, gőzzé vált.
El volt cseszve a napja, fogalmazunk úgy.
Igen, a galambnak nagyon rossz napja volt. Nekünk viszont remek napunk volt, meg lesz is. Lesz egy belsőség találkozunk, egy szerkgyorsulásunk, meg szeptemberben egy újabb pályanapunk.
És hogy senki se higgye azt, hogy olyanok vagyunk, mint a kereskedelmi televíziók, akik csak önmaguk számára léteznek, és minden más az csak egy, mint megírta egy internetes portál, és mint az újságban olvashattuk, azt is megemlíthetjük, hogy március 19-én meg hungaroringi pályanapon.
Hoppá, tényleg.
Tehát, hogy aki a Szlovákia ringet azt most nem tudta megoldani, de amúgy szívesen autózna, akkor most 19-én a hungaroringen még lesz egy esélye, ha minden igaz, megyek.
Esküdni mertem volna, hogy azt mondod, hogy szombaton nagyon jó lesz az autómánia.
Ja, és
Dulai Balázs jobb, mint valaha.
Igen, ebben is egyébként én látatlanban is biztos vagyok.
Köszönjünk el, lejárt az
köszönjünk óra. El, autós, köszönjük szépen a figyelmet, és autós élményekben gazdag jövő hetet kívánunk. A viszonthallásra.
Viszont.